holnap 27-33 fok várható. Híradással 21 órakor jelentkezünk legközelebb, 20 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
A csontbrigád dolgozik.
Fékem is veri a sziklát. És minden csákányütésnél Keru fejét képzeli a szikla helyén. Nagyon megváltozott. Meghalt benne a völgy. Kihunytak szívében a lámpák. Az előadásnak vége. De az élni vágyás újult erővel támad fel benne. Élni. Élni mindenáron.
Ököl. Nekem fáj. A munka. De most újra üthetnél. Helyettem.
Nem. Üss. Vagy lapulj.
Fáj.
Akkor is.
Csontbrigád.
Fotóalbum. Rejtett kamerával készítette Rejtő Jenő. Hatodik rész. Közepén tartanak az átjárónak, és egyre több kincstári tárgyat és emberi csontot találnak. Erre lehetett a hely, ahol a tiszteket betemette az omlás.
Új gazdagok lettek.
A sánta, aki epolettet talált.
A hosszú, akinek pálcája lett.
Egy bőrtáska!
Nyissuk ki!
Royce!
Csat! Enyém a kardbojt!
Megkerült az írás, ami nincs! Itt van a hír! Ez kereste a tűzmester, aki mindent tud!
Fotokópia. Utasításomra a tűzmester elvezeti a pelotont 10 kilométerre állomáshelyünktől. Méders, titkosszolgálati tiszt, beduinnak álcázva a lázadók táborából érkezett, és közölte, hogy a tűhajlás néven ismert 81-es számú magaslatot benszülött kémek pokolgéppel fél négyre időzítve aláaknázták. Most déli 12 óra van. A csapatot teljes rendben biztonságos helyre vezényeljük, s mi kilencen tisztek megkíséreljük az időzített akna kikutatását. Ha ez fél háromig nem sikerül, úgy Benger oázisban megszállunk a századdal, és parancsot várok. Bár el Sudán 12 óra 20 perc. Tivalt kapitány, századparancsnok.
Tudjátok mi ez? Ártatlanok voltatok. Mi van? Szabadság! Akarjátok?
Inkább a táskát!
Vak, akinek lámpája van, megzörgeti az idő ócska bádok testét.
Indulnak tovább dolgozni, mintha semmi se történt volna.
Este van.
Emberek, ma fontos dolog történt. Senki nem mondja ezen túl, ha rólam beszél, hogy ez a koldus, akinek ökle van.
De hiszen van ökle.
Így mondjátok. Ő az ököl, akinek élni kell.
Miért?
Mert hírt viszek a csontbrigádról. Ezért kell nekem élni.
Igaz, én mondtam.
Élni kell, hogy beszélhessek. Hogy megértsék. A brigád nem igaz. Itt csak csont van. Csont és szikla. Könny és kő.
A fekete ég alatt sugárzó halvány sivatag felülete olyan, mint az ítéletnapon megfagyott viharos óceán.
Nekem élni kell. Én vagyok a törvény.
Volpi volt eddig a törvény.
Akkor is törvény volt. Azután jött a tűzmester, aki mindent tud, és később Volpi, a dorong. Most jövök én, az ököl, akinek élni kell. Több törvény nem lesz.
Volpi áll, néz jobbra-balra.
A hold olyan tisztán áll felettük, mint egy furcsa kajüdablak.
Indítványozom, hogy a kézilányok tűpénzét szállítsák le.
Indítványozom? Hi, ez jó szó.
Mondjátok, hogy én vagyok az új törvény.
Te vagy a törvény. Indítványozom.
Ő a törvény.
Te vagy a törvény.
Én igazságot teszek köztetek. Először úgy, ahogy nekem jó, mert élnem kell. Azután igazságot teszek úgy, ahogy helyesnek látom.
Hát persze!
Ő az ököl, akinek élni kell. A hírt viszi.
Én nem dolgozom, és akkor is több ételt kapok.
Nagyon jó!
Az ököl jó törvény!
Erős!
Mindenki egyforma!
Mégis így lesz, mert hírt viszek, és mert akarom. Nekem mindenki ad a részéből.
Igen. Adok.
Én is adok.
Ő az ököl, akinek élni kell.
Volpi, nem jó.
Én is adok.
Rendben, én is. A csontbrigád ártatlan. Igen. De mi lesz azokkal, akik más bűn miatt vannak itt? Miért tartsak veled én?
Igen.
Jól van, Dugó. Pont ezt vártam tőled. Mindegy, mit gondolsz. Te vagy Dugó, akinek nem volt semmije. Hinni kell abban, hogy jó lesz minden. Mert én viszem a hírt. Azért.
Másnap Fekám kérdezget. Jegyzet el egy kis noteszba.
Hogy fenntartsa a hitet? Így történik valami.
Gondolkozzatok. Hová mentetek azon a délelőttön, amikor a robbanás történt?
Jött a tűzmester, sorakoztunk. Én akkor egy kulacsot töltöttem.
Kulacs? Ez jó szó.
Emlékezzetek.
Nem akarunk.
Itt biztos. Nem kell a jó hír.
Rajta. Emlékezzetek.
Nekem mondta a tűzmester, te Baklin, engem Baklinnak neveztek, újra tudom.
Nekem gyerekem volt.
Emlékszem, azt mondta a tűzmester, fiúk, baj van, könnyű menetben.
Könnyű menet?
Kettős rendek.
Nem mondta, hogy mi a baj?
Mondta, hogy robbanás. Sokszor mondta, a spáhiknak is.
Akik megvertek.
Engem rúgtak a földre.
Jó. Látom az igazságot. Most jöjjön a kürtös.
Ő nem volt velünk.
Mégis jöjjön. Én sem voltam veletek.
Kihallgatás.
Gondolkoztam, Fékám. Annak is jó lesz, aki nem kap kegyelmet. A fő, hogy te vidd a hírt.
Ne beszélj. Csak ha kérdezlek.
Igen.
Biztos vagy te, hogy a Jakab nevű kecskét nyírtad, miután engem elfogtak?
Igen, a félszeménél forradás volt.
Nem mondta Bohúr, hogy a kecskét döglöttnek hitte már?
Nem, de én szeretlek téged, és jó, ha nem dolgozol, és...
Hallgass! Keru, meddig maradt még veletek?
Ha, keveset. Ő egyetemre akart, hogy tanuljon.
Te láttad őt a gyilkosság napján?
Csak futólag. Őrjáratba vittek, a hadnagy megállította Hagir koporsóját, és majdnem lövetni kellett. Beletharangoztak az erődben.
Mi? delet jelzett az erőd, amikor a Rajib Amur téren volt a koporsó.
Igen.
Fékem csak áll.
Szent Isten.
Most rájött. Megoldotta.
A gyilkosság rejtélyét és mindent.
Most eredj, Dugó. És jó lesz neked, ha elfelejtem, hogy te vagy a kürtös, aki a pénzt adta.
Aztán eszik.
Ő kapja a legtöbbet. Nem dolgozik. Nem beszél. Cinikus lett. Rideg és önző.
Sokszor mosolyog. Laposan, kegyetlenül.
Éjszakánként arról álmodik, hogy megöli Kerút. Hanyat fekszik. És a csillagok közt látja az angolt. Megfojtva.
Bocsánat, hogy alkalmatlankodom, uram. Mégis, mikor fizetik ki ezt a számlát?
Valaki meg fog fizetni érte.
Nem lehetne valami a kontót?
Jó. Adja ide a számlát. Kifizetem.
Tessék!
És Madame Alfred előhúzza a hálókabát zsebéből a számlát.
Alfred Pavigny női divatszalonja. 45 Rue Royale, telefon, Párizs, számla. Mademoiselle Yvonne de Villiers, 200 fehér nemű készlet, 18 000 frank. 4 estély ruha, Moiré krepszatén, egy zefir áttört uszállyal, 95 000 frank. 2 bunda, összesen 193 000 frank. Adók 12 000. Totál 205 000 frank. A mai napon köszönettel felvettem. Meretten nézi.
Nos?
Most nincs nálam pénz.
Majd elsején. Jó. Igazán nem zavarnám, de... Nagy a rezsi, a boltbér, és szezonon kívül vagyunk. Nehéz manapság.
Mihez?
Lift. Éjszaka.
Csak egy parancs érkezik.
A 63-as fogoly holnap délután jelentkezik az őrségen, a parancsnok úr intézkedésére, Digé őrparancsnok.
A völgy érte jött.
A völgy.
Délután 4 óra. Az őrség körül fogja a felvonót.
Megérkezik Fékem.
Nagyon sovány, de még nem látható rajta a csontbrigád katonáinak visszataszító, sivár külseje. Apró nyomokban viszont itt is, ott is feltűnik benne valami idegenszerű.
Az emberi környezetbe került ragadozó támadásra kész riadságával lép ki a felvonóból.
Az őrség döbbenten áll. Nézik az embert, aki a csontbrigádtól jön, és mindent tud.
Figyeljen! Siron kapitányt meglátogatta a menyasszonya, aki magával akar beszélni. Érti?
Nem szól semmit. Vállat von.
Ugyanekkor a kapitány szobájában.
Nem bánom, Colette, csak vigyázzon. Ez az ember nem tűnik ridegrabló gyilkosnak. A lénye finomabb. Ő volt az egyetlen itt, aki kedves fiúnak látszott. Kár, hogy áruló. És kétségtelen, ő sem tagadja.
4:10. Az irodában.
Uram, én Colette de Chen vagyok. Engedélyt kaptam arra, hogy beszéljek magával.
A 63-as elítélt vagyok. Nevem Henri Fékem. A haditörvényszék ítélt.
Ne folytassa.
Halára.
Én magánbeszélgetésre kérettem. Dohányzik?
Igen.
Tessék.
Köszönöm.
A lehetetlent kíséreltem meg, amikor idejöttem. A legkitűnőbb rendőrök hiába kérdezték magát, hiába kutattak. Szép szó, erőszak nem használt. És most egy lány áll itt, ígéret hatalom héján. Egy lány, akinek beteg a vőlegénye, és szeretné Párizsban ápolni. De szeretne boldog lenni. És tudja, hogy ez csak magától függ.
Fekám semmit sem érez a lány szavaira. A völgy beszél.
Melodrámát hallgat itt. A hiénák kórusa után.
Miért nem felel?
Mire?
Hogy hol a táska a katonai iratokkal?
Fékán vállat von. Fárasztja a lány hiába való szenvedése.
Ha August megtudja, hogy hol a táska, akkor szabadon bocsátják, illetve áthelyezik.
Mi hasznom van abból, ami másnak jó?
Önnek volt anyja, Monsieur Fekám?
Igen.
És szerette?
Szerettem. De miért fontos ez? Most nem szeretem.
De kibillen a nyugalmából. Váratlanul eszébe jut az anyja. A Besançoni kis temető alázatos fűzei alatt. Egy finom őszasszony.
Nem hiszek az ilyesmiben.
Volt önnek barátja?
Barátom. Igen. Volt.
Mondja, mit kívánna, ha nyomban teljesülhetne minden óhaja?
Még egy cigarettát.
Tessék. Mást? Nem.
Enni. Egy falat húsnak, egy italvíznek nagyobb az értéke, mint az egésznek, amit elmondott. Hogy mit kívánna egy ember, ha ember is lenne? Azt nem tudom.
Nem akar jót tenni?
Nem. Minek? A jó. Csak fölösleges rossz az ember életében.
Nem igaz. Akiben keserűség van, annak fáj a szíve.
Nincs szívem.
Ami nincsen, az nem fáj.
Fordítva. Ami nincsen, az fáj. És bennem az ember fáj.
A 63-ast nem küldik vissza a csontbrigádhoz.
Fekám azt is közömbösen veszi tudomásul, hogy jobb dolga lett.
Ami gyötri, az már régen nem a meleg, a rossz élelmezés vagy a test kínja.
Kerú.
Dolgozik. Ül az irodában egész nap. Ír és számol. És nem közeledik a leszámolás napja.
Ebbe bele kell halni.
A helyiség füllett dohos levegőjét a karosszék ócska bőrszaga uralja. Néhány moszkitó döng, és behallatszik kintről egy vízcsap harsogása. Valamilyen edénnyel csörömpölnek.
Sziron kapitány lép be. Arca sárga. Beesett.
Ma kelt fel először beteg ágyából.
Na, maga disznó.
Kapitány úr.
Most jó. Mi?
Igenis.
Köszönje ezt Colette-nek, aki részvétel volt maga iránt. Maga gonosz és pimasz volt, és ő mégis könnyített a sorsán. Ostobaság. Jaj. Te disznó, miattad halok meg, és sohasem látom a Campanilét, a Corso Umbertót, és a római tavernákat, ahol olyan jó a vörösbor.
Fáradt mozdulattal legyint. A dúsan döngő légyraj szétrebben.
Káplár! Pálinkát!
Igenis, uram!
Na, te disznó. Én most leülök itten inni. Megvert a sorsom, te veled.
Egy hajtincs az arcába hullik. Végén nagy verejtékcsepp jelenik meg.
Így áll, te is. Na, hát én megengedem neked, te áruló, hogy beszélgess velem. Csak úgy, mintha te is épp olyan rendes ember lennél, mint bármelyik rablógyilkos itt a táborban.
A megvetés korbácsütése éles csípéssel vág végig a lélekre tapadó kérgen. A száradt hiéna bőr felrepedezik tőle fékám közönyén.
Keró, te áruló, ide hallgass. Volt neked olyan szeretőd, aki miatt eladtad volna az üdvösségedet is.
Auguszt! Hogy mert pálinkát inni? És cigarettázik. Megígérte, hogy rendesen fog élni.
Azt meg is tartanám, Colette. De rendesen meghalni olyan rossz. Miért kívánja? Fékámra néz.
A lány is.
Tekintetükben könyörgés.
Fékám feláll. Lassan átsétál a szobán az ajtóig. Neki dől a félfának.
Én nem segítek önökön.
Ha megkerül a táska, jobb sorsa lesz.
Nem hiszem.
Te nem hiszel egy francia katonatisztnek?
Alázatosan jelentem. Én senkinek sem hiszek.
Üljön, kérem. Megígérte nekem, hogy a 63-ast ma vendégnek tekinti.
Jól van. Foglalj helyet. Kedves vendégem, gyújts rá, vigyál.
Köszönöm.
És mondd meg nekem, hogy miért élsz te?
Élni azt jelenti, mint örülni. Bármi áron.
Na, ezt elérted. Sikerült. Mondd tovább.
Nem rossz más. Csak ami nekem fáj. A gyenge hiéna. Nem kell.
Ez miféle előírás?
Ez a csontbrigád szolgálati szabályzata.
És mi van ott?
Ott van a nincs. Virág, fű, fa, forrás nem létezik. Csak társadalom. És ahol társadalom van, ott törvény kell.
És mi az a... az a jajgatás?
A csontbrigád hiéna kórusa összeül este. És szenved. És egy van köztük, aki büntet. Megöli az ellenséget. De 60 fokos melegben nem dolgozik. Helyette a többi görnyed. És beléjük rúg, ha nem bírják. És jól lakhat a hiénák élelméből.
És ki ez a hitvány emberi érzésből kivetkőzött rühes barom?
Én. Kezdetben volt a kor. Azt eltiporta a tűzmester, aki mindent tud. Utána következett Volpi a dorong, és most nem régen lettem én, az ököl, akinek élni kell.
Elég! Az ostoba fecsegést nem visszük túlzásba.
Kapitány úr, a csontbrigád ártatlan.
Bolond vagy?
A csontbrigád ártatlan.
Fékem nyugodtan a zsebébe nyúl, és leteszi Sziron elé az írást, ami nincs.
A kapitány bizonytalan kezébe fogja.
Rezzen a papír.
Mire nagyokat fújtatva végigolvassa az írást, fakóra válik az arca.
A káplár újabb italt hoz.
Nem kell több ital, és kérhetem Liburn főhadnagyot.
Mi van a levélben?
A csontbrigád ártatlan.
Jön Liburn.
Magas, boltozatos homloka meredeken szögel ki az egyre soványodó arc felett. Nagy, fényes szemét egy forradalmár fanatizmusa és egy feltaláló, alkotásába vetett hitének különös, lázas fénye hevíti.
Megbízlak, kérlek, hogy egy fontos okirattal nyomban Marokkóba indulj. A 63-as fogoly egy érdekes dokumentumot hozott. A csontbrigád ártatlan.
Amíg távol leszek, kérlek, fussd át ezt az elgondolásomat, kapitány úr.
Sziron rémületére sűrűn benyújtott memorandumainak egyikét húzza elő a zsebéből.
Most ezt hagyjuk talán. Sokkal sürgősebb és fontosabb.
Ezt most már ilyen nyíltan nem lehet.
Mi?
Egyszer elütöttél attól, hogy helyettes parancsnok legyek.
Hogy érti ezt? Vigyázzon, főhadnagy úr!
Az én elgondolásaimmal nem fogja más kiásni magát. Mi történt az én tervezetemmel?
Mutatóujját a kapitány arca előtt rázza, és nyálhabot fröcskölő tátott szájjal üvöl.
Nem szabadultak ki a terveimmel! Te vagy az ördög! Az egyik szemedet akarom!
Colette kiáltani akar, de rémületében nem jön ki hang a torkán.
Fékem ugrik.
Késő. A pisztoly csöve már ott áll Sziron homloka előtt.
Liborn tüzel. Egyszer. Kétszer. Háromszor.
És csütörtököt mond a pisztoly.
Az ördög! A bal szemét kilövöm, akkor nincs hatalma! Tönkretett!
Fékem oldalról veti rá magát.
Colette gyöngyháznyi elő revolvert ránt elő a retikőjéből, és kilövi a levegőben mind a hat golyót.
A berohanó őrség nagy nehezen megfékezi a tomboló őrültet.
Nézd meg, kérlek, doktor úr. Az irattárba zárták.
Felesleges. Már néhány hónapja tudom. Lizsé az én parancsomra vette ki a golyókat Liborn revolveréből.
Te tudtad?
Hogy paranoiája van? Ha? Ez a klasszikus őrület. Látszott hétről hétre, hogy mint leszúr rá rajta.
Miért nem szóltál?
Minek? Hogy ide küldjenek helyette egy egészséges embert, aki szintén megőrül? Inkább egy paranoiás pusztuljon el.
És Géjom?
Az is. Neki sincs golyó a revolverében. Nem szenved, sőt boldog. Egy elmebeteg még tud itt valamiben hinni.
Liburn most már állandóan tombolni fog.
Nem hiszem. Időnként majd rájön, ha eszébe jut valamiről. Minkiev doktor előhúzza a zsebkendőjét, és ettől szétrepül a kihulló bombonierjéből sok-sok mentolos cukorka. Még az éjjel jelenthetem mindkét esetet, ha gondolod, kapitány úr. Majd el kell húzni a szekrényt, oda is alágurult.
Ne jelent semmit. Mindenki menjen aludni.
Néhány perc múlva már csend van. A súlyos, büdös, trópusi éj bénult mozdulatlansággal nehezedik az erődre. Másnap, délelőtt 10 óra.
Sziron az ablaknál áll. Ma sem takarták be vizes pokróccal a disznók.
Lizsi lép a szobába ijedten, egy nagy morzsával a szája szélén. Torka, mint a zsiráfé, még mozgásban van a lenyelt kenyérdarab nyomán, és egy csuklás vágyában vonaglik.
Mit akar?
Ez jött a postán.
Előhúz egy darab kenyeret.
Nem, bocsánat, ez a sürgőn jött, a kenyér innen van.
Azonnali vizsgálat indítandó. Anton Lizsé ezredírnok áthelyezését századához megnezve 4 éve sürgetjük. Nevezett szolgálati ideje 2 éve lejárt. 24 órán belüli jelentést kérek a parancsnoktól a késedelem magyarázatával. Désié őrnagy, második zászlóalj, Marokkó.
Mi ez?
Átirat.
Hová tűntek az akták?
Kapitány úr, állítson hadbíróság elé. Én süllyesztettem el az írásokat.
Miért? Maga teve? Mi?
Hát, kérem, kapitány úr, én itt jól érzem magam. Nekem itt megvolt a hatásköröm, az én szeretett feletteseim, a nyugalmas életem. Bocsásson meg, munkapitány. Én maradni akartam.
Sziron értetlenül bámul rá, és nyitva marad a szája.
Lizsé szeméből patakzanak a könnyek.
Jól?
Takarodjon! Fél óra múlva kihallgatásra jelentkezik. Nem szégyeli magát? Felnőtt ember, régi katona. És úgy viselkedik, mint valami kivénült fehérvarrónő.
Az anyám fehérvarrónő volt, de mosást is vállalt.
Ugyanekkor az ezred irodán.
Colette Chen lépe, leül Fekám íróasztalával szemben.
Fekám arca visszanyerte rugalmasságát. Rettenetes szervezetén alig látszik már a pokoltető nyoma. Csak a szeme néz, fáradtan, búsan, lélektelenül.
Mit akar, kérem? Kérdezni fog, vagy kérni?
Egyiket sem. Szóljon, ha zavarom, és megyek. Maga nagyon megijesztett, amikor először láttam. Gonosz akart lenni.
Nem tart gonosznak?
Nem.
Villiers megülése. Vigouin.
Minden terhelő körülmény ellenére úgy érzem, itt valami titoklappang. Valami szörnyűség.
Önnek kiváló fantáziája van, mademoiselle.
És miért mentette meg Rouant az élete kockáztatásával?
Ezt honnan tudja?
Elfelejti, hogy az apám vezérkari tiszt.
Megvédtem. Mert rokon szembes volt.
Mondja, hogy bosszúból ölt. Hogy valamit elkövetett maga ellen, Villiers. Mondjon bármit. Elhiszem.
Vallatni akar.
Szeretném tudni, hogy egy cinikus gyilkos, egy kém. Miért harcol minden erejével a csontbrigád érdekében?
Csontbrigád? Ha már ilyen befolyásos családból származik Mademoiselle Chen, akkor közölhetné velem, miért nem esett szó azóta a csontbrigádról?
Erről nem beszélhetek.
Kell az út. Értem. Olyanokra van itt szükség Afrikában, akik engedelmesek, mert katonák. És nem baj, ha felfordulnak, mert bűnösök. Maga szeretné, ha a táska révén megmenekülne innen Sziron kapitány?
Sziron a vőlegényem. Jó volna, ha kiszabadulna innen, de van valami, amit jobban szeretnék, ha maga megmondaná, hogy miért tette.
A kapitány nehéz léptei közelednek.
Colette kisiet.
De finom illatszerének nyoma ott marad.
Mondd csak te, hány ember él még az igazi csontbrigádból?
9.
Hát ez nem sok. Néhány amúgy is félholt egyént a gyarmati hadsereg tekintélyének rovására nem rehabilitálok. Te vihogsz?
Nem nevettem, kapitány úr.
Te vihogni szeretnél, mi?
Szóval, én 9 ember magánérdekét alárendelem, szóval,
mi közöd ehhez? Elég, dolgozz!
Nekem járathatod a szádat. 9 ember becsületéről van szó. De ezek meghaltak, érted? Meghaltak!
Kapitány úr, becsülete a halottnak is lehet.
Takarodj! Takarodj, mert...
Sziron tántorogva körülnéz. Nagyon szaggat a mája. Csapzottan, izzadtan lerogy egy székbe. Elnyett ujjai közül kicsúszik az üveg, koppanva esik a földre, és szétfolyik a pálinka.
Istenem! Én, Uram Istenem!
Csontbrigád. Rejtő Jenő regényét rádióra alkalmazta Palotás Ágnes. A hatodik részt hallották. A szereposztása következő volt. Fotós Scherer Péter, Fikom Kamarás Iván, Sziron Blaskó Péter, Kolett Söptei Andrea, Minkiev Benedek Miklós, Liburn Hajduk Károly, Lizsé Szacsvai László, Tigé Kerekes József, Mazsiron Galkó Balázs, Grisson Hannus Zoltán, Naftalin Schneider Zoltán, Dugó Festbaum Béla, Volpi Derzsi János, Vak Simon György, Figaro Cukor Balázs, Manszki Baranyi László, Kétfogú Elek Ferenc. Közreműködött Borbicki Ferenc, Fenyő Ervin, Gyürki István, Horváth Ferenc, Szatmári Attila. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. A rendező munkatársa Kálmán János, zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rendezte Markovics Ferenc.
A rádiókompozíció felvétele 2007-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben november 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. We'll be right back. Rakovszky Zsuzsa verseit Bodnár Erika és Tímár Éva mondja el.
Color Star. Ha legalább szinkronban folytatódna a véges számú történés elem örökös újrakombinációja, s az ég drámája fenn, légmozgás s évszakok díszletcseréje, infláció fölé sok elnagyolt, jelzésszerű komoly felhő az égre, vízbefúláshoz krétahold, járványveszélyre hullott almasárga, kormányválságra rőten hamvadó égbolt borulna, lassan elizzó gyapjúbb áll a felhőréteg, konszolidációra hó, hegyek, mellékfolyók, melyekkel egyre kezben az úr eget, aranybőrt tárolt a képzelet, a jól ismert bajokkal önkénytelen groteszkben vegyülnek össze helyszínekkel helyzetek. Az emberi elönti a tűzvész hajnaloknak, bozóti tűzszemeknek fenntartott tartományt. Korrupció fölé rézgong napok hajolnak. Terrorra pálmaág.
Mint elkallódott expedíció után maradt késő leszármazottak, nyers húson tengő kényszer eszkimó csoport, a szemfájdító sarki hó leolthatatlanul bosszantó rézvörös napvilágánál, ha nappal éjszakája unalmát enyhítendő feltalálja a tízes számrendszert, a puskaport vagy az ABC-t, az elnyomás homálya s a megszokás megint más homálya közt, a roppant maguktól értetődőségek fölragyogtak, és hogy nekünk mégis kiváltság, legkivált, ha nyilvánvaló. Utóbb legjobb esetben is csak, mint pár délben fakó fényt szivárgó utcalámpa.
Mintha a vedlet sárga gyógyszálló előtt a letarolt hideg parkban a gőzvíz szint csapong a gyógyvizes medence zöld négyszöge fölött. Jönnek kerengve árnyékfoltok a ködben, jobbra-balra elhúz a varjú, rézsút az avarra inog le a levél, vagy tapogatva kiköt a síkos lépcsőn, lefaragja a belső éleket. Száraz és sötét szellem rajt zörget egy-egy széllökés ide-oda, olyik beletalál a medencébe, zöld áltul világba. A forrongó meleg üveg alatt ragyog, hiánytalan, színes halott. Lebegve ágtalan és ánytalan, nem hat, nem él, nem változik, de van. Mintha egy langyos, átlátszó öröklét lakná két szó között a senki földjét. Mintha mégiscsak konzerválható volna tavalyi hő, tavalyi hó, mintha lenne egy köztes állapot, amelyben éppen elnyújtózhatok. Mintha egy helyiségből az időt kiszivattyúznák, és se azelőtt, se ezután soha többé, csak a fém és üveg és villany évszaka. Még csillog, és már rég nem az, ami. Így lehet úgy, ahogy megtartani.
Decline and fall. Eltűnnek majd. El fognak tűnni végképp az alkotmányjogi vagy hadtörténeti fogalmakról elnevezett mozik és cigaretták. El a vízművek, az épgép, a takarékos életvitel előnyeit reklámozó gyufás dobozok. Rendre sorra el a vendéglátóipari vállalat kerületi üzemegységei, a csorba kávés csészék, el a csővázas műanyag ülők és gnóm hokedlik, az állott szénsavas üdítő italok narancsal, napkoronggal címkéjükön, akárha egyenlítői napaszalta volna őket egyenletes fakóra. A ragacsos műmárvány asztalok, mint a hó a hűvösebb mikroklímán, foltokban megmarad itt-ott egy darabig, de mintha föld nyelte volna el, és nem az idő. Áznak, lemállanak az ünnepelve gyászolt, vagy épp légből kapott évfordulók, gyerek, nő, országos sportnapok plakátjai. Kiüt a rongyolt felhám alól a korábbi réteg, a virágos ág, galamb, számjegy alól a szűzi arcélű lányalak. Ellenpont, skárpótlás gyanánt, playboy nyuszik dúskeble az antik ink foszlányai alatt. Eloszlik, és el a parancsuralmi klasszicizmus egyéb termékei. Koszos vasúti várótermek, vidéki kultúrotthonok faláról a pattogó monstrum freskók, a foghíjas mozaikok, ahol kantátát kardalolva, aratva vagy golyós csapát szerelve látható, a megváltását a munkas, a kulturált szabadidő jegyében elnyert, derült emberiség. Nem jött össze a több millió fehéregérrel végzett kísérlet, amit vasbetonnak véltünk, mint luftballon egyetlen csattanással ezer darabra megy, vagy hosszas lángban olvadt széllyel zsugorodik görbedve. Semmi másban ugyan, de legalább az elmúlásban rokon, tudom is én, Rómával, Babilonnal. Tömegtermelt tükröm, arcfrissítő zselés tégelyem, görbebögrém nem kerül múzeumba, vasárnapi családot okítandó. Sem én, prezervált részeim keskeny hegedűtokba zárva légmentesen, vagy sötét háncsba csavarva, festett frufru golyószem, sem az új nemzedék erkölcseit vigyázni nem kerül föl a falra, megszólalásig hű arcmásom. Sőt, a falnak, a házgyári elemnek sem maradt híre hamba. A testvérvárosok nevéről elkeresztelt holdbéli szürke csirkekeltetőknek, hol a kockaházak két évesen kétszerte vedlettebbek, mint a városmag túltáplált barokja. Pár elfekedett zöldült óriási tortaszeletnek, századfordulós középületnek egymást még van esélye átvészelni. De már a nyelv ornamentális használatára épült falragaszok és embernyi transzparensek lefonnyadtak róluk. Rojtá romlik a keshet kókuszszőnyeg. A sárgán tengődő vízipálma kiszárad a teremből, ahol kiskosztümös nett tanácsi dolgozónő iktat, oktat vagy esket. A helyiségek, ahol születve, halva, válva előadottunk, csak még élünk. Akik élték őket, csak addig élnek, az emlékezet értékközömbös mézében mumifikálva.
Új élet. Hogy végleg is? Miért ne? Egy lakás, igaz a más múltjával telélve minden zuga. Na és? A más sem más olyan nagyon. Bemenekítve térre pár cserepes növény. Még 3 hónap, még 4. S föl sem veszed a szekrény tetejére toloncolt bukós sisakot. És hogy a mékék plisszírozott eget 2 bukóréce szántja a polc iránt, a döglött denevérként kiszegzett legyezőn. Az ajtófélfa fája ödémásan a rozsdás zárak köré dagad, hús jegygyűrű köré. A por szürke állományra vetült kandalló tűz a lámpaüveg nagyagykérgén. A tűz hője fosztott soványka nővére. Vízió vagy érzéki adat. Pár év, s nem is gondolnál költözésre. Vagy gondolnál, de tudnád, úgysem így el. Mint ahogy nem fog elköltözni Dése. Itt fog a szövegszerkesztője képernyője előtt vívódni 400 évig még Dosztojevszkij vibráló szellemével. S örökre itt hurcolja majd a kottát leföl a 3. szint csúszós falépcsején jé, vagy a soros barátnőtől adoptált reszketek pincsit. A szobájában a tévé sosem lesz jobb, örökké zúgni fog. s grékószentek haránt hullámzó lángfejévé fújja a terroristák vagy kommentátorok koponyáját, a szürke űrbéli szél. Na jó, a csengőt talán idővel, de nem, a fűnyírót. Azt javítatja még szomszéd depresszióra. A híres gyep, az ám. Zöld elmóvón egész télen minden növény, mintha valami óra megbojdult volna bennük. A februári ég úszó füstje elé már hiánytalan kirakja szégyentelen vérző szívkészletét, ellenpontnak a japán bírs, vagy vadalma, vagy nem tudom milyen bokor, a barka sápat áru kínálatát túlharsogva. A parkban szétszórt piszkos fehér csoportokból libákat formál a szem előítélete. Holott sirályok, peckes háromszögek, s ha szállnak ormótlan szárnyas orsók. Csak ritkán süt ki, de ha mégis, hát. Ellenfény glóriát von futólag fűre fára, s mintha a zöld ideáját, de tényleg azt adatna látnom. Meg ahogy gondos ujjakkal pihe után matat a lompos tweed kabáton. 2-3 év, s hold biztos lenne. Most már föl sem tűnik, nem fogná el a bőség zavara a 18 féle mustár láttán. Meglelném az eszményi cornflék márkát, a rám szabott fürdőabot, s előbb-utóbb amellett is kikötnék, hogy mint apátnő vagy agátkő, másnapos farsangi árny feszengjek fakó hétfői fényben holtomiklan. Vagy mint hádészt megjárt hajós vitogtassam finom, vérlázító fölényem úton útfélen. A sötét tapasztalás a gyanútlanok közül, mint ritka értemérem emelnek ki. A gők felleghajtója vásna, kopna, de tartana, míg nem fáradnék belé. S az évszakok kevésbé látványos fordulása, esővel álcázott futása, éveké. Meg nem kínálna más terepszínűbb szereppel, s tanár vagy háziasszony lennék, vagy épp a géi jogok élharcosa, vagy festékszóró, s zsilettel polgári szörmebundák ellen fegyverkezett állatvédő. Igen. Akár az is, ha egyszer csak élni nem lehet. Miért nem lehet? Ahogy a tűz, a barka, vagy sirály. Van. Csak van. Hát jó, ha nem, nem. Leved lett életed most már csak úgy, ahogy a gyertyalánkban ködlik, rossz útra tért albán közért pénztáros nőnek. Fríz halász korában hogy is volt, vagy mikor Japánban élt, s volt egy apró fehér kutyája. No, de csak van valami. Mire gondolsz? Valami. Túl a térs idő minden cselén, amiről úgy lepattan, mintha golyóálló üvegről. Sűrű, pontszerű zárvány, elvásárolhatatlan félpénz, iránytű a sötét után végig, s tovább. Gombos tű, lágy iszabban. Van? Nem tudom. Van? Tényleg nem tudom.
Rakovszky Zsuzsa verseit Bodnár Erika és Tímár Éva mondta el. Szerkesztette Kőrösi Zoltán, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2000. december 4-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
műsorajánlót hallottak.